Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett országos templomi gyűjtésből, valamint a Katolikus Karitász adománygyűjtő csatornáin keresztül több mint 133 millió forint támogatást gyűlt össze a kárpátaljai és a háború sújtotta területeken élők javára, ismertette a segélyszervezet országos igazgatója. Már 700 segélyszállítmányt juttattak el 4 év alatt, emellett az orvosmissziós csapat is rendszeresen látogatja a kárpátaljai lakosokat, gyermekeket, hogy szűréseket végezzen, segítséget adjon, ismertette Zagyva Rihárd. Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, válaszul arra, hogy Ukrajna 30 napja blokkolja a barátság kőolajvezeték működését, jelentette be Orbán Viktor. A kormányfő szerint az így nálunk maradó gázmennyiséget hazai tározókban helyezik el, és a lépés célja hazánk energiabiztonságának védelme. A miniszterelnök a kormányülésen további intézkedéseket is bejelentett az olajblokád letörés érdekében, miközben mindenkit biztosított arról, hogy a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat fenntartják. A kormányfő már előzőleg közölte, hogy szerinte Ukrajna szándékosan üzemanyag hiányt idézne elő Magyarországon a választások előtt, hogy megbuktassa a kormányt, és Kijevnek kedves vezetőt ültessenek a helyére. Szintén hangsúlyozta, hogy az ország tartalékait feltöltötték, az olajblokádot megtörik, és nem támogatják Ukrajnát Brüsszelben addig, amíg Volodymyr Zelenszky elnök nem tér észhez, ahogy fogalmazott. Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, a földgáztározók töltöttsége 9%-ra csökkent, szemben a magyarországi 24%-kal, tudatta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába, ismételte meg Szijjártó Péter is. Donald Trump támogatásáról biztosított Orbán Viktort a közelgő választáson a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök egyebek mellett arról írt, a magyar miniszterelnök keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért. Trump várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton. Jelentősen bővül a támogatott terápiák köre, közölte a belügyminisztérium. A kormány döntése alapján 83 új gyógyszer és terápiás lehetőség kerülhet be a támogatott kezelések közé, összesen mintegy 38 milliárd forint értékben. A befogadás előtt álló gyógyszerek jelentős része a daganatos megbetegedések kezelésében alkalmazandók, de kiemelt szerepet kapnak a modern génterápiás és neurológiai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek is. 135 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatásból 21 nagy kapacitású Stadler Kiss motorvonat állt forgalomba, ezzel a MÁV flottájában számuk 40-re nőtt, a 2017-25 közötti járműfejlesztési program egyik kiemelt elemeként. A vasúti közlekedés jövőjét a motorvonatok jelentik, mondta el a projektzáron Hegyi Zsolt, a MÁV személyszállítási ZRT vezérigazgatója. Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt, tájékoztatta az energiaszolgáltató az MT-t. A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Az üldözött keresztényeket támogató Hungary Health program küldetését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet mutattak be Budapesten az Urániában. Ez a program nem csupán egy kormányprogram, hanem nemzeti hivatás, egész Magyarország segítőkeze, fogalmazott Azbej Trisztán államtitkár. Maklári Ákos görög katolikus atya arról beszélt, a Krisztus követők a kezdetektől fogva művelték a gyakorlati segítségnyújtást. A Hungary Health program 2017 óta több millió ember számára segített, hogy a kivándorlás helyett a szülőföldjükön maradhassanak. Soha nem látott mértékben borul fel a föld energiaegyensúlya, miközben az óceánok rekordmennyiségű hőt nyelnek el, tudatta az ENSZ meteorológiai ügynöksége. A tudósok szerint a közelgő, amúgy természetes El Niño tovább gyorsíthatja a felmelegedést, és újabb szélsőséges időjárást okozhat világszerte. A keletkező többlethő több mint 90%-át az óceánok veszik fel, amelyek tavaly minden korábbinál melegebbek voltak, írja a BBC. Az Európai Bizottság új integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére. Ez a megelőzése, a felkészültségre, a reagálása és a helyreállítása egyaránt kiterjed. Tavaly a kontinens történetének legsúlyosabb erdőtűz szezonját élt át, több mint 1 millió hektárnyi terület égett le. A jelenség hátterében elsősorban az éghajlatváltozás erősödése áll. Végül az időjárásról, erősen felhős, borult lesz az ég, nyugaton tartós csapadék hullik, arrafelé több centi hó is eshet, a Dunától keletre záporok, hózáporok, esetleg zivatarok fordulhatnak elő, sokfelé erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A labban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sok szeretettel köszöntelek titeket, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Mai adásunk vendége lesz Kozma Attila, a Miskolci Balett művészeti vezetője, akivel beszámolunk arról, hogy elkezdődött a 9. Horizont Nemzetközi Kortárs Tánc Fesztivál, március 28-áig várja a tánckedvelő közönséget élvezetes programokkal. A Miskolci Balett idén ismét neves koreográfusok együttesek előadásait hívta meg a miskolci közönség és a látogatók számára. Erről lesz szó, illetve a kulisszák mögött körbejárjuk a Miskolci Nemzeti Színházat. Tartsatok velünk, érdemes! Kozma Attilával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Szép napot kívánok a hallgatóknak én is.
Március 24-én, tehát a mai napon elkezdődik a Horizont Kortárs Nemzetközi Táncfesztivál. Minden évben tartotok, hányadik alkalommal szervezünk?
9. alkalommal rendezzük meg, és azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ismét egy érdekes, izgalmas programmal tudunk a nézők elő állni a Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivállal. Nagyon sokszínű, különböző előadások lesznek. Lesznek gyerekeknek is, lesz a tánc és a zene közös összeforrásáról egy ismeretterjesztés, már hosszú évek óta, amit csinálunk, úgyhogy azt gondolom, hogy jöjjenek, nézzék az előadásokat, remélhetőleg mindenkinek lesz valami, ami igazán a kedvére való előadás.
Nemzetközi fesztiválról beszélünk, honnan érkeznek táncosok?
Idén főleg Magyarországról, de jön hozzánk egy szerb csapat is, a Rooster a Kakas című előadással, a többi előadásunk pedig úgy nemzetközi, hogy akár az alkotók dolgoznak külföldön, vagy nemzetköziben annyi, hogy a táncosok között is nagyon sok külföldi van, azok az együttesek, akik fellépnek.
Nagyon sok próba előzi meg ezeket az előadásokat, talán a hétköznapi nézők nem is sejtik, hogy mennyi munka van egy-egy előadás mögött. Mikor kezdtétek a próbát? Hát, hogy kezdődik, hogyan is épül fel egy fesztivál ilyenkor?
Igen, a fesztivál, tehát hogyha leredukáljuk a kérdést először magára Miskolc Balettre, hiszen 24-én, ahogy említetted, először van egy már hosszú évek óta visszatérő programunk, ez Éder Vera és Gálos Mihály Samu, ők évek óta fotózzák az együttest, és ugye kiállítással szoktunk nyitni, ez idén is hasonlóan történik, fönn a foyerben lesz, ami aztán utána még sokáig látható is lesz, tehát hogyha nem a fesztiválra jönnek, vagy nem a nagyszínházba, de felkülülnek a nézők a nagyszínházba, akkor ott láthatják majd. Az, hogy a próba folyamat mennyire hosszú és mennyire bonyolult, az ugye aznap este lesz egy Toldi című előadásunk, ez a Petőfi Arany sorozatnak, amit a gyermekeknek csináltunk már elég régóta, ennek talán az utolsó ilyen gyerekdarabja a Toldi. Ez most nagyon táncosra sikeredett, hiszen igazából egy picit hunyadisra próbáltam csinálni a dolgot, ugye ez a késő középkorban játszik, rengeteg karakter tánccal tele, úgyhogy ez egy jó hónapos próba szakaszon vagyunk túl. Reméljük a nézőknek is nagyon fog tetszeni. A fesztivál szervezés az pedig főleg egy nagyon bonyolult dolog. Hál' Istennek nagy segítségemre van ebben Farkas Bea, aki a fesztiválnak egyfajta ilyen programigazgatója is. Közösen leválogatjuk, és hát utána iszonyú mennyiségű egyeztetést, tehát berakni, melyik együttes ér rá, mikor tud jönni, mikor tud próbálni, mikor kap színpadot, melyik zenét hozzák, milyen szenikai szükségek vannak, ahhoz, hogy az előadás jól megy. Ez egyeztetés, utazás, az egy jó fél éves, három éves dolog. Már most tudjuk azt a pár együtt, felújítást, nyilván nem a teljes programot, de a jövő évben is, mert hála Istennek jó híre van Magyarországon, és azt is mondhatom külföldön, hogy jelentkeznek együttesek, úgyhogy ilyenkor már a tavalyit is el szoktuk kezdeni szervezni valamilyen formában.
Mesélj nekem a jelenlegi formációról és csapatról, milyen a csapat.
A Miskolci Balett, mint ahogy a nézők bizonyára tudják, egy nagyon nemzetközi csapat, több országból, Spanyolországból, Lengyelországból, Olaszországból, Angliából vannak nálunk táncosok, így én, aki azért elég akadozva beszélek angolul, eléggé érdekes a kommunikációnk, de hála Istennek az asszisztenseim és a táncosaim is kiválóan beszélnek angolul, mert nálunk a baletteremben az információ közlése, egyáltalán a párbeszédek vagy az instrukciók is mind angolul történnek. Sőt, amikor darabot választunk és megmutatjuk a nemzetközi táncosainknak, akkor is igyekszünk valami olyan verziót találni, akár ha irodalmi, mint amit most próbálunk, hogy az Arany János, akit fordítottak több nyelven, hogy ők is értsék, hogy miről van szó. Tehát ez mindig egy nagyon izgalmas történet, ilyen sokszínű, különböző karakterű táncosokkal együtt dolgozni.
Nem a Toldi az egyetlen arany darab, amit próbáltok.
Így van, hiszen már javában benne vagyunk. Azt gondoltam, hogy ennek a sorozatnak, amit előbb is említettem, Arany János Petőfi Sándor sorozatnak a lezárója egy felnőtteknek készült előadás legyen. Ez a Játékszínben lesz bemutatva április 22-én, azt hiszem pontosan, bár a dátumban nem vagyok most még pontosan tisztában. Ez két Arany János ballada, az egyiket Szőlősi Krisztina csinálja, aki a Győri Balettból érkezik hozzánk. Ő készíti már elég jó előre haladott állapotban van a Tetemre hívást, és én pedig az Ágnes asszonyt, tehát azt gondolom, hogy kapjanak ebből a magyar irodalom vonulatból a felnőtt nézőink is egy-egy produkciót.
Ez a beszélgetés délután fog elhangzani, ilyenkor már javában zajlik a táncfesztivál, de hívjuk meg hallgatóinkat a hátralévő, az előttünk álló programokra.
Így van, azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz a program. Nyilván csak úgy kiragadnék néhányat, és a prospektusokban is láttam, hogy plakátolva is szépen van a városban, és azért több kommunikációs csatornán is ismerjük. De én például a Feledi projektnek, Feledi Jánosnak a Cseresznyés kertjét azért is ajánlanám, mert a miskolciak láthatják Kulka János színpadon, hiszen ő benne van ebbe a produkcióba. Azt gondolom, hogy izgalmas lesz a szerb együttesnek a Rooster, a Kakas című produkciója. Nagyon izgalmas lesz szerintem a Győri Balett, érkezik egy Ádám és Éva produkcióval, ez a Nagy Színházban látható. Azt gondolom, hogy Bozsik Ivettet nem kell bemutatni, ő a Gése emlékiratai című regényből, vagy műből készített egy nagyon izgalmas előadást, és hát a gyerekek is, a méhek meséje, azt gondolom, hogy nagyon. Ez egy interaktív, tehát használják, mármint úgy, hogy felkérik a gyerekeket, hogy jöjjenek be az előadásba, vegyenek részt, játszanak ott velünk együtt, vagy hát a táncosokkal együtt. Nyilván vannak még előadások, a nézők ezeket láthatják majd különböző felületeken.
Hogyan is készül egy koreográfia? Kulisszatitkokat elruljál nekünk, és majd valószínűleg a kulisszák mögött is sétálunk hallgatóinkkal hamarosan, de hogyan is készül egy darab a legelejétől?
Hát ez egy hosszú vajodás folyamata most már csak azért is, ugye, mert a Miskolci Nemzeti Színház ugye már összeírja, készül a következő évadra, és ugye le vannak adva darabok. Én nagyon nehezen szülöm meg, hogy mit kellene elővennünk, mit kéne bemutatnunk. Nyilván igyekszem olyan előadásokat választani, vagy olyan darabok között keresgélni, amik a nézők számára ismert. Ilyen lesz talán, ha nem árulok el nagy titkot, a következő évi egyik bemutatónk a Diótőrön kívül, amivel azt gondolom, hogy Balett már régóta tartozik a miskolci közönségnek, és ez szerintem itt válik talán először publikusra, egy nagyon békebeli magyar történet, tehát a címet azt nem árulom egyelőre, de nehezen választunk. Visszatérve pontosan, hogy a Toldinál is így történt a választás, és a Toldi az azt gondolom, hogy azon túl, hogy valószínűleg kötelező olvasmány is az emberek számára egy ismert, a gyerekek számára ismert történet. Hát nyilván ilyenkor megnézünk valamilyen féle filmmel adaptált változatot, hál' Istennek egy nagyon nagyszerű rajzfilm készült a Toldiból, megnézzük közösen, és aztán egy hosszú folyamat, amíg összeválogatom a zenét, most újból segítségemre volt Balva Gábor, aki segített mindenféle zenéket írni, de van, hogy válogatok előadásról, Toldira külön-külön válogattam zenéket. Ez egy hosszú folyamat, és aztán utána bemegyünk a baletterembe, és elkezdjük jelenetről a jelenet szépen átvenni, átformálni, dolgozni, összekötni az egészet. Ez egy hosszú feladat, nagyon sokat dolgoznak ilyenkor a táncosok.
Hány táncos van ilyenkor a színpadon, például a Toldiba, hány munkatársad van?
Az összes táncosunk benn van, úgyhogy 16-an minimum vannak, és ugye mi a balett tagozat táncosai tanultunk a Bartók zeneművészeti és táncművészeti szakgimnáziumban, és nagyon ügyesek a növendékek, úgyhogy készülve, felkészítve őket a színpadi rutinra a jövőre, hogyha ugye már nem lesznek növendékek, úgyhogy őket is beszoktuk hívni. Az a szerencsém, hogy ugye hétfőnként dolgozom velük szólóban, külön, és akkor mindig egy picit előre tudok dolgozni velük, úgyhogy de izgalmas, amikor felnőtt nagy táncosok közé ezek a növendék kislányok beérkeznek nagyon megilletődve, és ott megpróbálják magukat kordában és koordinációban tartani, úgyhogy nagyon érdekes, izgalmas dolog.
Aki lemarad a Toldiról, megnézheti a fesztivál után is, ugye?
Igen, úgy van, műsorom marad, és reményem szerint talán jövő évadban is látható lesz, de most mindenképpen évad végéig többször is látható majd a Kamara Színházban.
Most zenélünk egy kicsit, utána körbejárunk egy kicsit a kulisszák mögött. Folytatjuk beszélgetésünket Kozma Attilával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével. Egy varázslatos világba csöppentünk, a kulisszák mögött járunk. Hol vagyunk pontosan?
Ezt úgy hívjuk, hogy szervisz folyosó, amikor bejönnek a táncosok az épületbe, és kimondottan darabra érkeznek, tehát nem gyakorlatra, vagy nem kell az öltözőbe fölmenniük, akkor így szoktak végigmenni. Ez egy hosszú folyosó, rengeteg díszletelem van itt felpakolva, itt tároljuk azokat a díszletelemeket, amelyek napi szinten kerülnek be előadásra, és itt található a festőtár és az asztalostár, valamint egyen lejjebb a lakatostár. Az egy ilyen kis előnő, dohányzónak használjuk inkább az ajtón túl, ugye ez a nyári színháznak a hátsó traktusa, és akkor megyünk most a Kamaraszínházba. Ugye itt van a maga a Kamaraszínház, a hátsó része, amit a nézők azért viszonylag ritkán látnak, ez is egy több szintes öltözőrendben. A lányok általában lent öltöznek udvariasságban, a fiúk egy emelettel följebb. Legfelül pedig van az a stúdió, ahol a különböző hanganyagokat szoktuk felvenni, de ők itt készülnek, a fiúk itt talán lent, vagy ott fönt van az öltözőjük, ott mennek be, és itt van ez a vasajtó, ahol be tudunk menni a Kamaraszínházba. De ez a hátsó része, amit a nézők ugye azért ritkán látnak, vagy ritkán járnak. Itt vannak a kulisszák, az benne az érdekes, vagy ami a nézők számára érdekes tud lenni, hogy különböző kellékeket, vagy a darabhoz szükséges díszletelemeket itt szokták tárolni, hogyha változás van. És ugye itt található az ügyelőpult, ő az, aki ilyenkor, amikor már elkészül az előadás, akkor átveszi tőlem az irányító szerepet, ugye a hangosban mondja be és hívja a jelenetek előtt. Legalább egy jelenettel előtte hívják a táncosokat, hogy jöjjenek a már menő előadásban. De itt vannak a kulisszák, úgy hívjuk őket járások, és itt van maga a Kamaraszínház. Ugye ha a nézőtérével, és mi most a színpadon állunk, és nézzük a Toldinak a díszletét, ez egy nagyon érdekes díszlet. Picit az előző darabokhoz képest egy picit inkább minimalista díszletben gondolkodtunk. Ez a kő és a nádnak egyfajta ilyen kombinációja, variációja. Mind ahogy látod is, ez négy darab nagy falból áll, aminek az egyik részén, vagyis kettő belőle náddal van borítva, vagy ilyen ágakkal, a másik kettő pedig köves. Ez nyilván minden olyan, ami a nádasban, vagy a természetben Budán játszódik a Toldiban, akkor ezt az elemet használjuk. Amikor Budán van, vagy Nagyfaluba a családi házban, akkor pedig a hátsó elemeket használjuk. És ezt, nyilván most a nézők nem fogják látni, csak neked mutatom, hogy ezek kocsikon vannak, és az egészet gyönyörűen lehet mozgatni különböző térformába. Úgyhogy a műszaki kollégáink rettenetesen precízen és nagyszerűen dolgoztak, olyannyira, hogy meg is kértem őket, hogy minden előadáson jöjjenek be, hiszen ők maguk is táncolnak, ha másképp nem, ezeket a gyönyörű díszletelemeket nagyon precízen, nagyon pontosan zenére jól mozgatják. És azért is jó ez a tér, mert látod, a Kamaraszínház mégsem egy nagy színpad, bár a táncosok itt nagyon sokat dolgoznak, ugye most épp az Aranyembert van repertoán, vagy a Hári, kellett nekünk a tér, mert nem tudjuk teledíszletezni a színpadot, mert ugye a táncosok, főleg, hogyha ilyen sokan vannak, amennyien vannak nálunk, ugye Miskolcon ez a nemzetközi csapat, akkor neki kell a hely ahhoz, hogy tudjanak dolgozni. És még azért is érdekes, Juhász igaz Katalinnal dolgozom nagyon régóta, ő egy kiváló díszletjelmeztervező, ővel álmodtuk meg ezt a dolgot, hogy annyira olyan szépen variálhat, hiszen sok helyszínes darabról beszélünk a Toldinál, és hát ahogy látod, ezeket a felületeket rettenetesen jól lehet világítani. Tehát az egésznek a meseszerűségét, a látomásszerűségét, a titokzatosságát ezekben az elemekben a vetítés segítségével, nyilván a zene és a táncosok segítségével nagyon attraktívan, nagyon látványosan tudjuk üzemeltetni.
A színpadon nagyon sok jelölés van, ezek induló pontok?
Igen. Ez olyan érdekes, hogy látod, hogy és a tetejében ez nem csak a Toldinak, úgy hívjuk, ilyen kis szalagokat szoktak tele mindenféle információkkal, látod, rövidítésekkel, számokkal, minden, és az a Miskolci nevezete nem szedik le. Tehát nyilván a műszak megtanulja, ahogy melyik előadásban melyik jelöléseket használjuk, és akkor ezekbe a helyzetekbe hozzák be ezeket a kocsikat, vagy hogyha mondjuk valami próza előadásban van, akkor ezekhez a jelekhez rakják. Nagyon érdekes, amikor előadáson így teljes totál világítást csinál az ember, mert ugye muszáj, hogy néha nagyon fény legyen a színpad, hiszen olyan a jelenet, hogy nagyon átláthatónak kell lennie, akkor úgy világítanak ezek a jelek, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, olyan, mint egy ilyen térkép, vagy inkább titkosírással szoktuk hasonlítani. Rengeteg, tényleg nagyon sok, nem is tudom összeszámolni, de szerintem vagy 40-50 jel biztos, hogy van lenni. Úgyhogy ezek között tájékozódni. De hát ezért van ez a próba folyamatom, amikor ugye lejövünk ide a főpróba héten, és már megkapjuk a díszletet, és akkor az ügyelő segítségével, a műszaki vezető segítségével rakják le ezeket a jeleket, attól függően, hogy a díszletelemeknek hol kell az előadásban állnia. De tényleg egy nagyon-nagyon érdekes, bonyolult dolog. Egyszer meg kukucskáljanak fel a nézők előadás előtt, vagy bármikor, ha nyitott színpad van, akkor fogják látni, hogy mi ez a sok fehér kis kocka itt a színpadon. Ezek mind jelek arra, hogy a díszleteket hova kell állítani.
Milyen gyakran próbáltok itt, mert van külön próbatermetek is, ugye?
Igen, a balett ellentétben a próbával mindig a baletteremben készül. Tehát neki a balettnak nem szükséges, hogy lent legyen az első pillanatok kezdve itt a színpadon, hanem ugye fönn a baletteremben összerakjuk, nyilván az információkat a táncosok kapják díszletállásról, néha még a világítást is mondom, és akkor az utolsó úgy hívják, hogy főpróba hét, ez általában jó hét szokott lenni a bemutató előtt, tehát szombat, vasárnap, hétfőket, szerda, csütörtök, és ha pénteken van, akkor a bemutató, akkor szoktunk lejönni, és az egy nagyon izgalmas történet, mert ha addigra elkészül a díszlet, akkor ugye először, hogy melyik járásból, oldal, kulisszából, hol jön be, hol megy ki, hol van a díszlet, amit meg kell kerülni, át lehet rajta menni. Tehát a főpróba hétnek általában az első két napja az abban szokott telni, hogy belakják a táncosok a díszletet, a színpadot, és közben ugye a meglévő koreográfiákat tisztázzuk térformákban, mert ugye fenn a baletteremben már van egy alap térforma, amiben dolgoznak, de nyilván itt a tér egy picit másképp működik, úgyhogy akkor az a hét jó esetben mondjuk a péntekenben beutató, akkor szerda estére már úgy megy, hogy nem most akkor már kész van, és legalább egy 4 alkalommal reggel este kétszer-kétszer a Toldinál próbáltunk, úgyhogy kétszer-kétszer, de ez most tényleg egy nagyon húzás, és az benne ugye a Toldinak az egyik érdekessége, hogy Tegyi Kornél színművészt kértük fel a Toldi szerepére, és hát őt fizikálisan retteltesen terhelni kell. Tehát volt olyan próbanap, amikor effektíve nem kértem, mert a Kornél egy nagyszerű, kiváló színművész, de láttam a mozdulatai olyan szinten fáradt rövidülnek, hogy volt olyan, hogy csak egyszer tudtuk próbálni délelőtt és egyszer este, mert húzos volt neki nagyon.
A hallgatóinknak elárulom, hogy van itt két oldalt, egy-egy fülke, ugye? Ez mi a funkciója?
Jó, tehát az egyik fülke az az ügyelőpult, hogyha látják, vagy elmondjuk a nézőknek, ez egy ilyen nagy számítógép vezérelt pult, mikrofonokkal, joystickokkal, különböző ilyen elektronikus berendezésekkel, ugye mert az itt ülő kollégánk, vagy most éppen kolléganőnk, ő kommunikál a táncosokon, a műszakon kívül, aki ugye itt vannak a közelébe, de hogyha szembe fölnézünk, akkor látod, hogy ott van egy irányító pult, annál az elkerítés lehetett részni, ezt nézzük, hogyha az Erkélyen ülnek a Kamaraszínházban, bizonyos sokszor találkoztak vele, ott ülnek a hangosító kollégáink, ott egy több sávos, nagyon sok sávos kerülőpult van, és mellette van a világosítóknak. Tehát az ügyelő ezekkel a mikrofonokkal és technikai eszközökkel kommunikál. Nyilván a próba folyamat alatt már megtanulták, hogy mondjuk négyes jelenet, akkor felszól, hogy kezdjük a négyes jelenet, és akkor elkezdi úgy beadni. Ott már valószínűleg program van fönt a pultokon, hogy automatikusan, de ha kézi vezérlésen van, zene, mert leáll, vagy egy olyan jelenet van, nem tudtuk mondjuk hosszú szünetre vágni, mert a táncosok vagy a színészek éppen dolgoznak valamit, akkor ott kézi vezérléssel indul. Úgyhogy tényleg nagyon bonyolult összetett rendszerről beszélünk, az, amit a nézők talán nem is látnak kívülről, nem is kell, hogy lássanak.
A nézőtér le van takarva, ez mindig csak amikor nincs előadás, akkor letakarják?
Abszolút, igen, így védjük ezeket a gyönyörű székeket. Mindig, mindenhol, nagy színpadtól, kamaraszínházig és más színházokban is takarják. Ugye jönnek be a kollégáink, vagy kolléganőink a ültetőnél, és akkor ők a színpad nyitás előtt szépen összeszedik ezeket a fehér lepedőket, ezeket nagy széles, hosszú lepedők, az egész nézőtér soronként van szépen leterítve, és ugye, amikor vége van az előadásnak, és bont el a műszak, újból felmegy a függöny, és akkor a hölgyek, a néni szépen fogják és visszaterítik, hogy ne legyen koszos, ne legyen poros, vigyázzunk a székekre, ezért van ennek a... Amikor próba van, akkor szépen így felhajtogatjuk, de igyekszünk nem enni, inni rajta, úgyhogy vigyázzunk rá.
Ott van egy ajtó, az a színpad egy része, tehát technikai célja van, hogy például akár egy jelenetben használjátok, vagy pedig más a funkció.
Igen, a táncosok úgy hívják, hogy disznó annak a két, de ugye már látod, hogy másik oldalon is van, hogyha átjössz. Látod, mind a két oldalon tökéletesen párhuzamosan. Az általában arra szoktuk használni, nem féltető, de az esetek többségében, hogy ha kívülről lép be egy jelenetbe valaki, ugye, hogy ez maga a színpadnak a része, de attól, hogy egy picit följebb van és közelebb van a nézőtérhez, és ugye van rajta, ezeket úgy hívják, hogy torony. Mind a két oldalt ezen látod, hogy rengeteg lámpa van föltéve. Ez amikor az előadás készül, és ugye lement mondjuk a délelőtti próba, vagy az esti próba, akkor a világosító kollégával szoktunk beülni, és akkor külön elkezdjük bevilágítani az előadást. Tehát az nem a próba alatt, hanem külön történik, és akkor nyilván itt és fönn a trégeleken is vannak rengeteg lámpa, akkor történik külön. És a táncosok már úgy érkeznek a próbákra, és nyilván az a bemutatóra, hogy meg van világítva. Ez egy nagy csata, mindegyiknek van egy-egy elképzelés, hogy fessük, rajzoljuk, hogy ábrázoljuk, hogy világítjuk meg, mennyire legyen titokzatos, vagy kevésbé titokzatos, majd megérkezik a fotós, ugye, aki a kirakatban látható képeket is csinálja, akkor ez egy kicsit mérges, hogy miért ilyen sötét, nem lát a kamera. Tehát mondom, hogy nagyon összetetlen, izgalmas, nagyon jó dolog. És mondom, ezek a külső részek azok, ahol beszoktak lépni a táncosok a történetbe, vagy a színészek, arról van szó.
Műsoridőnk itt véget ért, viszont megyünk tovább a színházban, úgyhogy pénteken ugyanebben az időpontban is tartsanak velünk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Kozma Attilával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével beszélgettünk. Pénteken ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést. Tartsatok addig is és akkor is velünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Fésűs Éva a Szélfiúcska című meséjét. Felolvassa Pogány Judit.
A Szélfiúcska. Az öreg téli szél még egyszer maga köré gyűjtötte fütyörésző fiacskáit, mielőtt kiengedte volna őket a világnak. Zúgtak, búgtak, pörögtek, forogtak a vadkis szelek, alig bírtak magukkal, és az öreg elégedetten gyönyörködött bennük. Derék vihar lesz valamennyiből, nyugodtan rájuk bízhatom a világot. Örömében nagyot fújt, de boldog sóhajtása hirtelen megakadt a legkisebbik szélfiúcskán, aki vékonykán és szeliden lengedezett a sor végén. Még az ősszel született, hulló bükkfa levelek sóhajából és olyan gyengécske volt, hogy rendesen fütyülni sem tudott, csak halkan dudorászni. Hely, te gyerek, nyögött fel egyszerre bánatosan az öreg szél, és leheletétől csupa zúzmara lett minden faág. Mi lesz belőled, hiszen annyi erő sincsen, hogy egy hópihét megtáncoltass. Ne búsulj, öreg szélapám, suttogta a szélfiúcska, majd csak találok magamnak valami foglalkozást. Viháncoltak a haszontalan testvérek. Legfeljebb ingecskéket szárogathatsz a kertek alatt, de még abba is belefáradsz, te kis fuvallat. Nem Lábujjhegyen kell osonni, fiacskám, oktatta az öreg téli szél. Nézd a bátyáidat, milyen bátran száguldanak. Tanulj tőlük, hogy megerősödj. Azok bizony nem is vártak tovább, nekiramodtak a mezőnek, sivítva kergetőztek, azután beszöktek a városba, utcahosszat hancúrozni, s megmutatni, hogy milyen legények. Jól megrázták az ajtókat, ablakokat, és beledudáltak a kéménylyukakba. Mindegyik vitte valamire. Az egyikből felleghajtó lett, a másikból hófúvó, a harmadikból kalapkergető, a negyedikből híres forgószél. Csak a kicsi szélfiú táncolt ide-oda búsan és tanácstalanul, mert még egy kislány arcát sem tudta pirosra csípni. Szégyenében elbújt az alvó erdő szélen. Hol itt, hol ott motoszkált a kopaszgaljak között, míg egyszer csak véletlenül beleborzolt egy alvó madár színes tollába. A madár felriadt. Ej, de megcsiklandoztál, te huncut! Hanem azt meg kell hagyni, hogy finomújú szélgyerek vagy, nem olyan goromba, mint süvöltő meg orkán, akik elkeserítik az életünket. Ó, lehelte a kicsi szél, te vagy az első, aki ilyen kedveset mondasz nekem. Pedig a nagy szelek családjában én senki sem vagyok, még rendes foglalkozásom sincsen. Ezen aztán a madárka csettegve-csattogva nevetni kezdett. Foglalkozás? Minek az egy szélnek? Mi sem hiába járjuk a világot, magyarázta a szélfiú. Esőket hordunk, földeket szárítunk, megfésüljük az erdőket. Akad munka bőven, csak én nem értek semmihez. Életében először akkorát sóhajtott, hogy a bükkfaágon lógó ezüstös jégcsapok csengve-bongva megzendültek tőle. Mintha ezüst cimbalom szólalt volna meg az erdő álomszerű csendjében. Mi volt ez? Kiáltott egy horkály. Mi? Kérdezték sorban a cinegék. Musika, újongott fel a színes tollú madár, hiszen ez a szélfiú musikálni tud. Ugyan dehogy, szabadkozott ilyetében a kicsi szél, de a madarak körülvették. Próbáld meg még egyszer, no! Próbáld csak meg, és muzsikálj nekünk! A faágon csillogott-villogott a jégcsapsor, és a szellő legfinomabb érintésére kristály hangon zenélni kezdett. A szélfiúcska borzongva, remegve próbálgatta az ezüstös erdei hangszert, azután egyre bátrabban futtatta rajta az ujjait, egyre ügyesebben ütögette őket. A fehérbe dermet erdő ágai között csengeni-bongani kezdett a szépséges muzsika, mintha hótündérek ezüst hegedűn és fagymanócskák üvegsípokon játszottak volna. Attól kezdve vidám lett a didergő madarak élete. A cimbalmozó szélfiúcska egyre szebben muzsikált nekik. Alvó mókus, alvó medve nem is sejtette, mitől álmodik szépet, mert még az ódú mélyére is bekúszott a kedves dallam. Milyen könnyű lesz így kivárnunk tavasz tündér jöttét, csivitelte a színes tollú madár. Szélfiúcska felfigyelt. Ki az a tavasz tündér? Ó, hát nem tudod? Csodálatos, jóságos hatalom, akinek egyetlen napfényes mosolyától újjáéled minden. Megmozdulnak az alvó csigák, kibomlanak a rügyek, és édes lesz a virágok kelyhe. Alig várjuk, hogy vidám dalunkkal köszönthessük őt. Én is köszönteni szeretném ezüst muzsikával. Ujjongott a kicsi szél, és attól kezdve még többet gyakorolt a jégcsapokon, kora reggeltől késő estig. Amikor pedig az erős vihartestvérek zúgva elrepültek a világ más tájaira, ő szép csendesen meglapult, és ott maradt az erdőn. Nem is akart már hófúvó lenni, mert itt sokkal boldogabb volt. Egyszer aztán elérkezett a nagy nap. Ragyogó napfény árasztotta el a tájat, és a madarak hangos csiviteléssel hirdették: itt a tavasz, jön a tavasz! A szélfiúcska boldog sietséggel futott az ezüst cimbalomhoz, hogy eljátsza rajta a legszebb dalt, amit megtanult. És akkor, ó jaj, képzeljétek, a sok fénylő jégcsapnak nyomát sem lelte. Az első napsugártól mind leolvadtak a bükkfaágról. Az erdő madárdaltól zengett, a vizeken új fények cikáztak, csak a szélfiúcska érezte úgy, hogy mindjárt utolsót sóhajt keserűségében. Lám, mégis igaza lett a gúnyolódó viharszeleknek. Nem való ő másra, mint védett kertek alján ingecske szárogatásra. Sírdogálva rejtőzött el a borzongó bokrok közé, amikor hirtelen meleg hang szólította. Hol vagy, szélfiúcska? Ne bújj el előlem, mindent tudok rólad, elcsiripelték a madarak. No hiszen, erre még jobban elszégyelte magát a kicsi szél, és el akart illanni, de hip-hop, innen is, onnan is kéklő ibolyák álltak az útjába. Vidd el az illatunkat, vidd el a sóhajunkat! Körös körül nevetett az egész világ, de nem csúfondárosan és gúnyosan, mint a téli szél rakoncátlan szélgyerekei, hanem kedvesen, bíztatóan és boldogan. Legszebb volt mégis a tavasz tündér mosolya. Éppen ilyen dudorászó szellőcskét kerestem, mondta. Légy az én hírnököm, szaladj mindenütt előttem, és sugd a fülébe mindenkinek, aki nem hiszi, hogy nem csak a vihar erős, hanem az is, aki muzsikál, simogat, ringat. A kis szélfiú azóta is a tavasz hírnöke. Ő hozza el az első virágillatot a városokba. Ha találkoztok vele, biztosan megsimogatja a hajatokat.
Kedves gyerekek, Fésűs Éva a Szélfiúcska című meséjének 5. részét Pogány Judit olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Szent Pál apostol Filippiekhez írt levelének második fejezetéből a 6. a 8. versig elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános atya. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! Jelen alkalommal az Új Szövetség és az egész Szentírás egyik legszebb, legmagasztosabb szövegének részletéről elmélkedünk, Szent Pál apostol Filippiekhez írt levele 2. fejezetének 6. és 8. versei közötti részéről. Jól lehet, gondolataink majd ezekre a versekre irányulnak elsősorban, feltétlenül érdemes azonban az egész szakaszt, mint önálló egységet idéznünk. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresített önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 11. versek közötti rész. A Szentírás avatott értelmezői, a biblikusok túlnyomó többsége vallja, hogy az idézett szöveg Pál előtti őskeresztény himnuszt tartalmaz. Ezt mindenek előtt a sajátos szóhasználat és nyelvtani szerkezetek támasztják alá. Tartalmi szempontból a himnusz két fő üzenetet hirdet, Krisztus önkiüresítése, görögül kenózis és alázata, valamint a felmagasztalása. Az alázat és az önzetlenség példája Krisztus, az Isten fia. Az ő lelkületét, magatartását kell követni. Jézus a megtestesülés előtt az Isten formájában, azaz természetében volt. Ehhez azonban nem ragaszkodott minden áron. Nekem nagyon tetszik az a fordítás is, mely úgy fogalmaz, hogy Istennel, az Atyával való egyenlőségét nem tekintette valami zsákmánynak, amihez ragaszkodnia kellene, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, azaz lemondott az isteni személynek kiáró dicsőségről, és hasonlóvá lett az emberekhez. Ez a megtestesülés valóságáról szól, és utal a bűn jóvátételére. Az első ember olyan akart lenni, mint Isten, viszont Isten olyan lett, mint az ember. Az Isten fia az alázatot és az engedelmességet választotta a kevésség és a lázadás helyett. Szent Pál apostol az Ádám Krisztus ellentétet részletesebben a Római Levél 5. fejezet 12. és 20. versei közötti szakaszban és az 1. Korintusi Levél 15. fejezet 45. és 57. közötti versének részletében fejti ki. A kiüresítés nem azt jelenti, hogy lemondott istenségéről, hanem azt, hogy földi életére elrejtette a szolga alakja mögé. Tulajdonképpen kettős kiüresítésről beszélhetünk, az egyik az emberré válás, a szolga alakjának és életének vállalása, a másik pedig a kereszthalálig menő engedelmesség, amelyben magára vette az igazságtalanul elítéltnek és kitaszítottnak a sorsát. Ebben a szövegben visszacseng Izajás próféta 53. fejezete, ahol Jahve szolgája, a szenvedő szolga, elégtételt ad népe bűneiért. Pál apostol meglátta, hogy az ige hirdetés legnagyobb terhe, legnyugtalanítóbb kérdése a kereszt botránya, amelyet csak a hit világosságánál lehet feloldani. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! Minden esetre ezen tudományosabb megállapításokat követően engedjétek meg, hogy megvalljam, hogy ez az egész Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 11. verse közötti rész, ez a Krisztust dicsőítő himnusz már évtizedek óta lelki életemnek és életemnek egyik legfontosabb erőforrása és hajtóereje. Olyan lendületet, olyan lelkesítést érzek ebben a mi Urunk Jézus Krisztusról szóló részben, amely mindig, akármilyen lelki állapotban legyek is egyébként, fölemel, magával ragad, és arra indít, hogy dicsőítsem a világ egyetlen megváltóját és urát, Jézus Krisztust. Nagy meggyőződéssel tanácsolom ezért minden korosztályban lévő hallgatónak, a fiataloknak, házasoknak, családoknak, gyermekeknek és szüleiknek egyaránt, és az egyházközségi csoportoknak is, hogy tanulják meg, és minél gyakrabban imádkozzák ezt a Krisztust dicsőítő himnuszt otthonaikban és a különböző összejöveteleken. Azért, hogy az az Atya akaratához ragaszkodó engedelmes lelkület, az a tűz és lelkesedés legyen bennünk, mely megszólítja az embereket, közelebb viszi Jézus Krisztushoz és az ő testéhez, a katolikus egyházhoz, az anyaszent egyházhoz. Amikor különböző betegségeink vannak, vagy szeretteink, ismerőseink, szenvedései, gondjai gyötörnek minket, Jézus Krisztus szemével, élő hittel tekinthetünk azokra, és fedezzük fel, hogy ezek nem csapások vagy büntetések, hanem olyan keresztek lehetnek, melyek szükségesek ahhoz, hogy megtisztuljunk a bűneinktől, rejtegetett vétkeinktől, és minél teljesebben és boldogabban tudjunk egyesülni az értünk, kínokat és megalázó halált vállaló Krisztussal. Véssük elménkbe és szívünkbe, a Jézus Krisztussal való egyesülés az életünk egyetlen maradandó kincse és célja. Már itt a földön a megkezdett mennyország. Minden más szerte foszlik, és semmivé válik. Úgy vélem, a mindössze 42 évet élt Tóth Árpád Isten oltó kése című verse méltó módon foglalja össze az eddig elhangzottakat, és mutat rá arra, hogy a Krisztust követő alázat, a felmagasztalás és a megdicsőlés felé vezet. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltókése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcát fényű arcom.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első